Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök előző éjjel telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel, tudta meg az Index amerikai követségi forrásokból. A telefonbeszélgetés tartalmáról nem szivárogtak ki részletek, de könnyen elképzelhető, hogy a két vezető az ukrán-orosz háborúról is beszélt, hiszen az egyeztetés röviddel azután történt, hogy heves vita alakult ki Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök között a hétvégén az ovális irodában, és emiatt pedig a tervezett ritka földfény megállapodást sem írták alá, írta meg a hírportál. A kormányzati tájékoztatási központ csak annyit közölt, hogy a magyar és az amerikai kormány között folyamatos a kapcsolattartás. A miniszterelnök úr beszélt az amerikai elnökkel, erősítette meg az ATV kérdésére Szijjártó Péter, a héten is lesz még magas szintű kapcsolatfelvétel. Egy amerikai-orosz megállapodás jelenti az egyetlen utat a békéhez a térségben, mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Amerika levette a napirendről az ukrán nyersanyag megállapodást, tudatta a pénzügyminiszter a CBS TV csatornának adott interjúban. Scott Bessent szerint ehhez békére lenne szükség, de ebben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nem partner, akinek pedig csak annyit kellett volna tennie, hogy eljön és aláírja a megállapodást, fogalmazott, emlékeztetve ő is a pénteki kamerák előtti heves szópárbajra, amikor Zelenszkij összeveszett Donald Trump elnökkel és alelnökével J.D. Vance-szel. A Sándor palotában hivatalosan is esküdtett Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank új vezetője. Az eskütétel előtt, amelynek keretében aláírta a kinevezési dokumentumokat, az egykori pénzügyminiszter fogadalmat tett az alaptörvény tiszteletben tartására, és vállalta, hogy pozícióját a magyar nemzeti érdeket képviselve fogja betölteni. A Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére márciusban elkezdődik a lakhatási tőkeprogram, jelentette be a tárca nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Bókai Márton közölte, a 200 milliárd forintos keretösszeg 800 ezer milliárd összértékű ingatlanfejlesztést eredményezhet, 5 éven belül csak nem 30 ezer lakó ingatlan építéséhez járulhat hozzá. A lakhatási tőkeprogramot koordináló Nemzeti Tőkeholding elnök vezérigazgatója abban bízik, hogy a forrás a kínálati oldal fellendítésével letörheti az ingatlanpiaci drágulást. Megkezdődött a magyar kontingens váltása a NATO-koszovói békefenntartó missziójában, a csaknem 280 tagú új állomány az átadás átvétel után áprilistól szeptemberig teljesít szolgálatot, tájékoztatta a Honvédelmi Minisztérium az MT-t. A magyar kormány számára kiemelt jelentőségű a Nyugat-Balkán stabilitása, tartalmazza a közlemény. Igazgatási ülésén döntött a Gazdaságkutató Intézet igazgatósága Molnár László a cég vezérigazgatójának leváltásáról. Új célkitűzéseket és stratégiát fogalmaztak meg, a következő időszakban pedig elsődleges feladatként tűzték ki, hogy a cég digitális átállása megtörténjen, valamint a mesterséges intelligenciát beépítsék a mindennapi tevékenységükbe. Rekordot hozott az idei felsőoktatási felvételi jelentkezés, 129.730-an szeretnének tovább tanulni, ismertette a kulturális és innovációs miniszter. A diploma értéket ad, bérnövekedést jelent, a magyar egyetemek népszerűek, sikeresek és nemzetközi szinten is versenyképesek, emelte ki Hankó Balázs. A tárcavezető Gödöllőn, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen a 2025-ös felsőoktatási felvételi eljárás eredményeit bemutató miniszteri tájékoztatón beszélt. A virág, édesség és ajándékárusokat ellenőrzi a Nemzeti Adó és Vámhivatal szombatig. A NAV is készül a Nőnapra című közleményében, az Állami Adóhatóság azt írta, egy héten át a nyugtai számladást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél nem élénkül fel. A hőmérséklet a reggeli órákban -4, napközben aztán +12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Buda Péter atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a tavasz első hétfőjén, legalábbis a meteorológiai tavasz első hétfőjén, és reménykedünk abban, hogy most már tényleg szép idő jön, és reméljük, hogy ez a szép idő hozzájárul ahhoz, hogy ez az idei esztendő, amely nagy jubileumi év, a Szent Atya szándéka szerint, meg az egyház hagyománya szerint az valóban mindenki számára szép legyen. A rádió műsorhoz természetesen hozzá lehet szólni, ezen az estén is, ugyanúgy, mint ahogy korábban is, ha valakinek van megjegyezni valója, vagy hozzászólása, vagy kérdése a témával kapcsolatban, akkor hívja bátran a 36-os körzetszám 510-es telefonszámát. Az előző alkalmakkal pontosan a Szent Évvel kapcsolatban volt a műsor, hiszen Ferenc pápának a Remény nem csal megkezdetű bulláját olvastuk és értelmeztük, magyaráztuk, próbáltuk úgy napra készíteni, hogy ez mit is jelent számunkra. Ezt fogjuk folytatni a mai estén is, hogy az utolsó alkalommal 4 héttel ezelőtt, akkor éppen a Szent Évnek a programjai voltak, amikről a Szent Atya beszámolt, amik be voltak tervezve, és akkor most pedig a következő fejezet, az a Remény jelei. A Remény jelei, amelyből jó néhányat föl fog majd sorolni a Szent Atya, és buzdítást is ad hozzá. Először egy kis bevezető bekezdés jön. Azon túl, hogy Isten kegyelméből merítünk reményt, az idők jeleiben is fel kell fedeznünk, melyeket az Úr nekünk ad. Amint a II. Vatikáni zsinat megállapítja, az egyháznak mindig kötelessége vizsgálni és az evangélium fényénél értelmezni az idők jeleit azért, hogy minden nemzedéknek megfelelő módon tudjunk választ adni az emberek örök kérdéseire a jelen és az eljövendő élet értelméről és a kettő összefüggéseiről. A Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúcióból volt az idézet. Oda kell tehát figyelnünk arra a sok jóra, amely a világban jelen van. Nehogy megkísértsen bennünk annak gondolata, hogy teljesen elborított bennünket a rossz és az erőszak. Az idők jeleit azonban, melyek az Isten üdvözítő jelenlétére szoruló emberi szív vágyakozásáról árulkodnak, a remény jeleivé kell változtatnunk. Tehát a II. Vatikáni zsinatnak a tanítására hívja fel a figyelmet, ami egyébként visszamegy egészen Jézushoz, hiszen Jézus maga is mondja a hallgatóinak, hogy tudjátok értelmezni az idők jeleit, hogyha ilyen szél fúj, akkor ilyen idő jön, és így tovább, és akkor azt mondja, hogy miért nem tudjátok értelmezni azokat a jeleket, amik most történnek. Tehát Jézus maga is beállítja magát egy ilyen kontextusba, hogy az ő jelenlétét is értelmezzék, mint az idők jeleit, és vonják le belőle a következtetést. A Szent Atya is erre buzdít bennünket, különösen kiemelve, hogy figyeljünk arra a sok jóra, amely a világban jelen van, nehogy arra gondoljunk, hogy csak rossz és erőszak van. Szép dolog a Szent Atyának ez az optimizmusa, amivel fölhívja mindannyiunk figyelmét arra, hogy ne keseregjünk csak ebben a világban, hanem lássuk meg a pozitív dolgokat is. Lássuk meg igenis a sok jót, amely jelen van, és ami az isteni gondviselésnek a megnyilvánulása. És mondja, hogy ezeket a dolgokat, amiket mi megtapasztalunk a világban, ezeket át kell alakítanunk a remény jeleivé. És nem véletlen, hogy ezt mondja, hiszen a remény nem csal meg, ennek a buzdításnak, vagy ennek a bullának ez a címe, és hát igazából az egész Szent Évnek a mottója. Tehát nézzük meg, hogy mi az első ilyen jel, amire a Szent Atya fölhívja a figyelmet, és hogy milyen tanítást ad hozzá. A remény első jele a békében jelenik meg a világ számára, amely újra a háború tragédiájába süllyedt. A múlt drámáiról megfeledkezve az emberiséget új és nehéz próbatétel sújtja, sok nép az erőszak brutalitásától szenved. Tehát látszik, hogy a Szentatya egy gyors helyzetfölmérést végez a békével kapcsolatban, de ami fontos, hogy a remény első jeleként a békét jelöli meg, ami talán megint nem véletlen, hiszen amikor Urunk eljött erre a világra, akkor is az angyalok is a békéről énekeltek a pásztoroknak. Tehát a béke az mindenképpen az Isten jelen valóságának a jele ebben a világban, bár a Szentatya látja, hogy most újabb olyan helyzetek vannak, amelyek az emberiség nem tanult a múltból, megint csak a háború tragédiájába torkollik. Nem sorolja föl, hogy mely háborúkra gondol, de hát mindenki tudja, hogy melyek azok, amelyek most a legakutabb módon érintik az egész emberiséget. Egyrészt az ukrajnai háború, másrészt a közel-keleti háborúk, hiszen ott beszélhetünk ugye Szíriáról, beszélhetünk a gázai övezet környékéről, és aztán ott vannak ezek az afrikai helyi háborúk is, amelyekről talán mostanában kevesebb híradás van, de talán azért, mert hogy itt a közelebb lévők jobban érintenek bennünket. Tehát igenis sok nép szenved most, mondja a Szentatya, és fölteszi a kérdést, van-e még valami, amit ezek a népek már nem szenvedtek volna el? És akkor itt elég, hogyha a híradásokra gondolunk, bár egy kicsit föl kell éleszteni a lelkiismeretünket. Emlékszem rá, hogy hát különösen az ukrajnai háborúnak a kezdete mekkora döbbenetet váltott ki az emberekből itt nálunk Magyarországon is, mennyire megrettentünk, megijedtünk, aztán szépen hozzászoktunk. Tehát nem érint már bennünket olyan mélyen, mint akkor, amikor kirobbant. Pedig, amikor kirobbant, akkor még alig voltak áldozatok. Aztán azóta azok csak gyűlnek. Egyre több ember az, aki szenved emiatt, nem csak úgy, hogy meghalt, vagy megsebesült, hanem egész családok, a menekültek áradata, és így tovább. Tehát ezek mind-mind itt vannak, mint szenvedési források, és a Szentatya folytatja tovább, hogy miként lehetséges, hogy kétségbe esett segélykiáltásuk nem indítja a nemzetek felelős vezetőit arra, hogy véget vessenek a sok regionális konfliktusnak, pedig tudatában vannak, milyen következményei lehetnek az egész világra nézve. De a Szentatya nem mondja ki, viszont itt legalábbis itt nem, korábban már kimondta azt, hogy szerinte már elkezdődött a harmadik világháború, ami még jelenleg csak helyi konfliktusokban nyilvánul meg, de amelyek bármikor eszkalálódhatnak, és valóban az egész világot a háború poklába sújthatja, vagy taszíthatja. Tehát a felelős vezetőknek szól most a Szentatya, hogy ők vegyék kézbe az ügyeknek az irányítását. Csak hát azt látjuk, hogy a vezetők, hogyha az ember olvassa a napi híreket, vagy hallgatja őket, akkor azt látja, hogy hát bizony itt a vezetők sem értenek egyet a dolgokba. Tehát nem olyan egyszerű az, hogy na hát akkor hagyjuk abba a háborút, és akkor most már ne öldököljük egymást. És hát a vezetők is, akik nagy hatalommal rendelkeznek a világban, hát különbözőképpen nyilvánulnak meg ezek kérdésekkel kapcsolatban, a különböző konfliktusokkal kapcsolatban is, meg úgy általában a háború egészével kapcsolatban is, hogy folytassuk, ne folytassuk, támogassunk, ne támogassunk. Tehát az ember már nem is nagyon tud eligazodni rajta. Igazából amit mi tudunk tenni, az, hogy valóban imádkozunk a békért, és amennyire lehet enyhítjük a háborús károkat, ami mind az ember életekben, a sorsokban, mint pedig az anyagi dolgoknak a pusztulásában nyilvánul meg. A Szentatya folytatja a kérdéseket. Túl merész álom, hogy hallgassanak el a fegyverek, és ne okozzanak több pusztulást és halált. Hát a kérdésben benne van a válasz. Hát a Szentatya azt szeretné, hogy ez ne legyen merész álom, hanem megvalósítható álom legyen. és folytatja tovább, hogy a jubileum emlékeztet arra, hogy a békeszerzőket Isten fiainak fogják hívni. Ez a Máté evangéliumából a hegyi beszédnek az egyik mondata, ott is a nyolc boldogságra vonatkozik, tehát boldogok a békességszerzők, mert Isten fiainak fogják hívni őket. Tehát a Szent Atya mint egy buzdításképpen mondja, hogy igenis, aki most békét teremt, az mindenképpen az Isten művét valósítja meg. A béke utáni vágy mindenkit kihívás elé állít, és konkrét tervek megvalósítását követeli. Nem maradhatnak el a diplomáciai erőfeszítések arra, hogy bátran és kreatívan megteremtsük a tartós békét célzó tárgyalások lehetőségeit. Hát, látjuk, hogy az utóbbi napokban már voltak próbálkozások, kísérletek, ugye részben ugye Gázában is fegyverszünet, ami éppen most jár le, aztán, hogy hogyan folytatódik tovább, lesz a második forduló, illetve hát most, hogy itt különböző próbálkozások indultak el az ukrajnai háborúval kapcsolatban, legalább odáig már eljutottak, hogy elkezdtek egymással beszélni a felek. Még nem konkrétan a szemben álló felek, de már elindult valami kapcsolatfölvétel, mert amíg nem beszélnek, addig nem lesz béke, az biztos. Annak idején még gimnazista voltam, a történelem tanárunk jó Dobos Jenő piarista atya mondta azt, hogy ő nem sajnálja politikusoktól a kaviárt meg a pezsgőt, csak eszegessék meg iszogassák, de a lényeg az, hogy ott a zöld asztal mellett beszéljék meg a dolgokat és ne lövöldözzenek. Én mondta ezt az 1980-as években, ugye, ami a hidegháborúnak az időszaka volt, és tényleg pont az volt az az időszak, amikor elkezdték megkötni azokat a szerződéseket, amelyek úgy tűntek, hogy a világot egy békésebb meder felé tereli, ugye az atomsorompó megállapodások, aztán a különböző atomfegyverek leszerelésével kapcsolatos szalszerződéseket, és így tovább. Tehát itt is a Szent Atya ennek szurkol, hogy meglegyenek azok a diplomáciai erőfeszítések, amelyek megtermik a békét. A béke, amely a remény első jele, ahogy mondja a Szent Atya. És utána a következő pontban folytatja, amiben egy új problémára hívja fel a figyelmet. Reménnyel tekinteni a jövőbe azt is jelenti, hogy lelkesedéssel teli a világnézetünk, amelyet továbbadunk másoknak. Szomorúan kell megállapítanunk, hogy sajnos ez távlat sok esetben hiányzik. Tehát lelkesedéssel teli világnézet. Tehát, hogy nekünk, a keresztényeknek lelkesedéssel teli világnézetünknek kell lenni. Furcsa ez a megfogalmazás, mert hogy a lelkesedés az olyan, nem is tudom, minek tűnik. Tehát egyrészt kicsit ilyen komolytalannak, ugye, akik mindenért lelkesedik, azt nem veszik annyira komolyan, de a Szent Atya mégis ezt a kifejezést használni, hogy a világnézetünk, tehát ahogyan a világra nézünk, az legyen lelkesedéssel teli. Hát, hogyha körülnézünk a világban, akkor föl lehet tenni kérdés, hogy no, de miért lelkesedjünk? Egyszerűen belőlünk a keresztényekből fakad a lelkesülésnek az érzése, és a Szent Atya is látja, hogy sajnos ez a távlat sok esetben hiányzik, még belőlünk keresztényekből is. Ennek első következménye az, hogy elvész az élet továbbadásának vágya. És akkor egy újabb problémára hívja föl a figyelmet, ez pedig ugyebár az alacsony születési ráta. Mert hogy az élet továbbadásának a vágya megfogyatkozik a társadalmakban. És mindez azért, mert nem tudunk lelkesen gondolni a jövőre. Sőt, a jövőt azt sokszor reménytelennek ítélik meg az emberek. Pedig azt mondja a Szent Atya, hogy reménnyel tekinteni a jövőbe, ez számunkra fontos, és ez a jubileumi év, amit most megélünk, ez kell, hogy erősítse bennünk ezt a reményt, ezt az optimizmust, ezt a lelkesedést. Mert hogy mit lát a Szent Atya? A féktelen életritmus, a jövőtől való félelem, a biztos munkahely és a megfelelő szociális védelem hiánya, valamint az olyan társadalmi modellek miatt, amelyekben a teendőket nem a kapcsolat ápolása, hanem a haszonszerzés diktálja, sok országban aggasztó mértékben csökken a születések száma. És nem kell messzire menni. Ebben a helyzetben talán a legmélyebb ponton pontosan az európai országok vannak, ahol a születési ráta, a reprodukciós ráta annyira alacsony, hogy, és ezt mi is tapasztaljuk magyarok már évtizedek óta, hogy bizony nem, hogy nem szaporodna az ország lakossága, hanem folyamatosan csökken. Tehát magyarul mindig több ember hal meg, mint amennyi új születik. És a Szent Atya ezt rossznak látja, természetesen, és fölhívja figyelmet arra is, hogy mi ennek az oka. Tehát először is azt mondja, a féktelen életritmus. Tehát egy ilyen űzött világban vagyunk. Mindenki szalad valahova, sosincs időnk egymásra, mindig valami újabb dolog van, amit meg kell oldani, és az ember egyszerűen mondhatjuk, hogy kimarad az életéből. A jövőtől való félelem, aminek ugye a sorolja a Szent Atya, hogy a bizonytalan munkahelye, szociális védelem hiánya, ezek mind-mind elbizonytalanítják az embert, és ugye fölmerül a kérdés, hogy jó, hát még kihúzzuk talán valahogy, no de hát minek szüljek gyereket a világra, mi lesz vele? Nem tudom neki biztosítani azt se, hogy tisztességgel fölneveljem, ezt nagyon sokan mondják. Vagy pedig azt mondják, hogy mindent meg akarok neki adni, ezért csak egy gyerek, és akkor az tényleg mindent megkap. De hát ez megint hová fog vezetni? Tehát a születések száma mindenképpen csökken, és hát itt is a Szent Atya, majd látni fogjuk, hogy megoldásokat próbál keresni. Ezzel szemben más helyeken a demográfiai növekedésre és nem az egyesek túlzott és szelektív fogyasztására való hivatkozása problémák előli kitérés módja. Az élet iránti nyitottság a felelős apasággal és anyasággal együtt az a terv, melyet a Teremtő a férfiak és a nők szívébe és testébe írt, ezt a küldetést bízta az Úr a házastársakra és szerelmükre. Tehát az apaság és az anyaság, mint egy kódolva van az emberbe, és mindez az Isten szándéka szerint való. Tehát ő az, aki a házasságot is, a szerelmet is, mint küldetést bízza az emberre. Csak hát ugye ezek az értékek is most válságban vannak. Sürgősen szükség van arra, hogy az államok törvényhozói munkája mellől ne hiányozzék a hívő közösségek és az egész polgári közösség összes összetevőjének meggyőződéses támogatása, mert minden társadalom jövője a fiataloknak attól a vágyától függ, hogy szerelmük termékenységének gyümölcsként gyermekeknek adjanak életet, és ez a remény kérdése is. A reménytől függ, és a reményt ébreszt. Tehát itt a kereszténység felelősségét hívja föl, felelősségére hívja föl a Szent Atya, hogy nekünk, mint a hívő közösségeknek, de minden más polgári felelős közösségnek össze kell fogni, hogy segítsük az állam törvényhozói munkáját, amely segíti annak a célnak a megvalósítását, amely a fiataloknak azt a vágyat sugallja, hogy számukra is a legfontosabb dolog, hogy a szerelmük gyümölcseként gyermekeknek adjanak életet. Most nyilván a napi politikai kérdésekben itt most nem szándékozok belemenni, mint hogy a Szent Atya sem megy bele, hogy egyes kormányok hogyan próbálják a gyermekek születését, vagy a gyermekvállalási kedvet növelni az egyes országokban, hogy milyen intézkedéseket hoznak, különböző juttatásokat, kedvezményeket adni azoknak, akik gyermekeket vállalnak. Ezt Kiki a saját maga belátása szerint, illetve ahogyan saját maga látja a napi hírekből, láthatja, hogy vannak országok, amelyek próbálnak többet tenni, vannak, amelyek kevesebbet tenni. Viszont az, hogy gyermekeknek adjanak életet a fiatalok, azt mondja a Szent Atya, hogy ez a remény kérdése. Tehát a reménytől függ, és reményt ébreszt. Tehát egyrészt, ha megvan a remény, akkor elindul egy ilyen folyamat, és ugyanakkor pedig ez újabb reményt ébreszt. Tehát, hogy pozitív irányba kellene elmozdulni már ebben a kérdésben. Ezért a keresztény közösség senkinél sem támogathatja kevésbé egy olyan reményt adó társadalmi szövetség szükségességét, amely befogadó és nem ideológikus, és olyan jövőért dolgozik, amelyre a világ sok táján üresen álló bölcsőket megtöltő gyermekek mosolya jellemző. Hát az üresen álló bölcsőknek a képe, ami megjelenik, és ő azt szeretné, a Szent Atya, hogy ebből gyermekek mosolyogjanak. Nyilvánvaló, hogy nem csak ő szeretné, hanem valójában minden jószándékú keresztény ember. Valójában azonban mindenkinek szüksége van arra, hogy élet örömét visszanyerje, mert az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember nem elégedhet meg a túléléssel, vagy az eléldegéléssel, azzal, hogy alkalmazkodik a jelenhez, és hagyja, hogy pusztán anyagi javakkal elégítsék ki. Ez invidializmusba zár, rombolja a reményt, szomorúságot kelt, amely befészkelődik a szívbe, keserűvé és érzéketlenné tesz. Tehát, amiről a Szent Atya beszél, ebben a szóban lehetne összefoglalni, hogy életöröm. Tehát ahol van életöröm, ott az emberek nagyobb kedvel élik az életüket, bizalommal gondolnak a jövőre, nem engedik azt, hogy a kétségbeesés az eluralkodjon rajtuk, és ilyen környezetben nyilvánvaló, hogy sokkal nagyobb lesz a gyermekvállalási kedv is, és nem engedi, hogy ugye szomorúságba és keserűségbe temetkezzen az ember. Na, ez a fejezet, ugye ez a második jele a reménynek, hogyha az nagyobb a gyermekvállalási kedv, amelyért látjuk, hogy dolgozni kell, itt befejeződik, és akkor ezért most hallgassunk egy kis zenét. Thank you. következő pont, amivel a Szent Atya foglalkozik, érdekesen kezdődik, azt mondja, a jubileumi évben a remény érzékelhető jeleinek kell lennünk sok nehéz körülmények között élő fivérünk és nővérünk számára. Tehát a remény jelé, magunknak kell a remény jelévé lennünk, mondja a Szent Atya, nekünk keresztény, tehát nem külön, hogy a béke vagy valami elvont fogalom, hanem nekünk személy szerint, és akkor utána jön ugye a poén, hogy most kikkel kapcsolatban is gondolja ezt, amikor azt mondja, hogy a nehéz körülmények között élő fivéreink és nővéreinkről beszél. A fogvatartottakra gondolok, akik szabadságuktól megfosztva, a börtönélet keménységén túl nap mint nap megtapasztalják az érzelmi ürességet, a reáljuk kényszerített korlátozásokat, és nem ritkán a tisztelet hiányát. Kedves rádióhallgatók, bizonyára mindenki tudja, hogy amikor elkezdődött a Szent Év, akkor maga a Szent Atya volt az, amely, aki elment, most hirtelen nem is jut eszembe, hogy melyik, tehát Olaszországnak az egyik legnagyobb börtönébe, és ott is megnyitotta a Szent Kaput. Tehát a Szent Atya számára a fogvatartottak az különösen is fontos kérdésnek számít, pont azért, mert hogy ők a legkiszolgáltatottabbak. A Szent Atya nem beszél arról, hogy ezek bűnözők. Nem beszél arról, hogy kinek milyen dolgai voltak, amivel hát idézőjelben megérdemelte azt, hogy börtönbe kerüljön. Tehát nem a bűnösségükre hívja föl a figyelmet, hanem arra, hogy milyen körülmények között élnek, pedig hát ők is embertársaink. Nem tesz különbséget, hogy vannak jó emberek, meg vannak rossz emberek. Ahogyan Jézus is beszél a Szentírásban, a mennyei atyával kapcsolatban, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt. Tehát nekünk kell a remény jeleinek lenni a fogvatartottak számára, és azt mondja, hogy ami ugye különösen is szomorú számukra, hogy az érzelmi üresség, a rájuk kényszerített korlátozások és a tisztelet hiánya, hogy sokszor nem emberi módon bánnak velük. Javaslom a kormányoknak, mondja a Szent Atya, hogy a jubileumi évben legyenek reményt visszaadó kezdeményezéseik, éljenek az amnestia vagy a büntetés elengedés különféle formáival, hogy azzal is segítsék az embereket visszanyerni az önmagukba és a társadalomba vetett bizalmat, támogassák a társadalomba való visszailleszkedés formáit, melyekhez a törvények betartására vonatkozó konkrét kötelezettség vállalása társul. Hát most persze mondhatnánk azt, hogy a Szent Atya egy kicsit naív, de azt mondja, hogy szerintem a Szent Atya így van ezzel, hogy egy próbát megér. Tehát igenis, hogy biztatni az államoknak a felelős vezetőit, hogy amennyire úgy látják jónak, akkor a büntetés elengedésekkel vagy amnestiával csökkentsék a fogvatartottaknak a büntetését, illetve, amit nagyon fontos, hogy ezeknek az embereknek nyilván segítségre van szükségük, egyrészt az, hogy visszanyerjék az önbecsülésüket, illetve, hogy visszatudjanak illeszkedni a társadalomba, és ezekhez a Szent Atya ugyanúgy egy buzdítást fűz, tehát ezeket az embereket nem elég kiengedni elnézést a börtönből, hanem további segítségre szorulnak. Tehát nem az van, hogy na, akkor most elengedünk és csinálj, amit akarsz, hanem igenis, ezek az emberek annyira sérültek lehetnek, talán a saját bűneik miatt is, bocsánat, illetve amiatt, amit elszenvedtek a börtönben, megaláztatásokat, hogy igen, segítő programok van szükség ahhoz, hogy újra teljes értékű emberek tudjanak lenni, ugyanakkor pedig tényleg segíteni kell őket abba, hogy ezentúl a társadalomban a kötelezettségvállalást azt ők is meg kell, hogy éljék. Egy Isten igéjéből eredő ősi hivatkozás, mely egész bölcsességi értékével kegyelmet adó és felszabadító tettekre szólít fel, melyek lehetővé teszik az újrakezdést. És itt most hivatkozni fog a Leviták könyvére. Nyilvánítsátok szentnek az 50. évet, és hirdessetek szabadulást a föld minden lakójának. Tehát itt kimondottan a foglyoknak a szabadon engedéséről beszél az Isten a jubileumi évvel, az 50 zsidóság történetében, az Ószövetségben meglévő 50 éves ciklusonként visszatérő jubileumokra. Tehát mindenkit szabadon kell engedni. Amit a mózesi törvény elrendelt, azt Izajás próféta is átveszi, folytatja a Szentatya. Az Úr elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Izajás 61. fejezet. E szavakat idézi Jézus szolgálatának kezdetén, és kijelenti, hogy ő benne teljesedik be az Úr kegyelmének esztendeje. Tehát a Szentatya hivatkozik arra, hogy Jézus maga is programjává tette ezt az ószövetségi megnyilvánulást, ami mind a Leviták könyvében parancsként, mind pedig Izajás könyvében, mint profécia jelenik meg. Tehát Jézus magára vonatkoztatja, hogy ő valóban szabadulást hoz. Hajlamosak vagyunk arra, hogy spiritualizáljuk a dolgot, hogy persze Jézus megszabadít bennünket a bűnnek és a halálnak a rabságából, de hogyha megnézzük azt, hogy Izajás próféta, meg a Leviták könyvének a parancsolata, az nem ilyen spirituális szabadulásról beszél, hanem tényleges szabadságról, tehát a foglyoknak a szabadon engedéséről. És mivel Jézus azt mondja, hogy ez most beteljesedett az írás, akkor talán arra is gondolhatunk, amit a Szentatya gondol, hogy ténylegesen a börtönben lévőkre kellene nagyobb figyelmet szentelni, és tényleg segíteni őket abban, hogy visszakerüljenek a társadalomba. Így folytatja. A föld minden szegletében a hívők, különösen a pásztorok, legyenek ezeknek az igényeknek a szószólói. Egyhangulag és bátran követeljenek emberhez méltó körülményeket a börtönben lévők számára, követeljék az emberi jogok tiszteletben tartását, s mindenek előtt a halálbüntetés eltörlését, mely a keresztény hittel ellenkező intézkedés, elveszi a megbocsátás és a megújulás minden reményét. Itt a Szentatya hivatkozik a Katolikus Egyház katekizmusának a 2267. pontjára. Hát igen, hát amikor a Szentatya azt írja, hogy ugye mindenki, különösen a pásztorok, hát akkor ilyenkor bennem is egy kicsit úgy megdobban a szív, hogy na mit tettem én az ügy érdekében, hát tulajdonképpen semmit. Tehát nem is kérdeztek, de nem is nagyon hangoztattam azt, hogy hogyan kellene itt a börtönökben sínylődőket valamilyen módon segíteni, elviselhetőbbé tenni számukra, vagy pedig eljuttatni őket a szabadságra. De hát ilyenkor én magam is olyan könnyen megnyugtatom magam, hogy hát ebben úgy sincs nekem beleszólásom. Hát ott vannak a bírák, akik kiszabták a büntetést, hiszem azt, hogy legjobb lelkiismeretük szerint jártak el, és a törvényeknek a figyelembevételével, és akkor onnantól kezdve, én is így gondolom, de szerintem a hallgatók többsége is, hogy innentől kezdve a feladat az, hogy várni, hogy mikor telik le az idő, és akkor kész. A Szentatyától többet szeretne, hogy ténylegesen hívjuk föl a társadalom figyelmét arra, hogy ez az év, ez egy nagy lehetőség a nagy lelkűségre. A nagy lelkűségre. Egyrészt arra, hogy akkor tényleg olyan foglyokat, akik erre már megérettek mondjuk, azokat kiengedjék, másrészt pedig, hogy egy óriási lehetőség a hívek, a keresztények számára, hogy ezeket a foglyokat fölkarolják, hogy szeretettel fogadják, hogy ne megbélyegzett embereknek tekintsék őket. Hát ami nem könnyű. Nem könnyű. Tehát itt azért a Szent Atya, mondhatjuk azt, hogy itt a mi keresztény magatartásunknak a határait feszegeti. És ami a végén hangzott el, hogy ugye a halálbüntetés eltörlését kell előmozdítani, hát itt a környékünkön már nincsen halálbüntetés, tehát itt ezen a téren a Szent Atya nyitott kapukat dönget, de hát vannak helyek, ahol igen, és nagyon akár csekélységekért is, viszont amit mond, hogy nagyon, nagyon szépen fogalmazza meg, hogy a halálbüntetés elveszi a megbocsátás és a meggúgyulás minden reményét. Tehát nem ad reményt arra, hogy mi megbocsássunk nekik. Egy halottnak már könnyű megbocsátani. Tehát úgy megbocsátani, hogy visszavesszük őt magunk közé. Illetve, hogy az ő részéről pedig a meggúgyulásnak a reményét. Vagyis, hogy nem adunk lehetőséget arra, hogy valóban megbánást tanúsítson, hogy az életét megjobbítsa. A fogvatartottakhoz való közelség konkrét jeleként én magam szeretnék megnyitni egy szent kaput az egyik börtönben, ez jelképként arra biztassa őket, hogy reménnyel és az élet melletti új elkötelezettséggel tekintsenek a jövőbe. Na ez megtörtént, tehát a Szent Atya valóban megnyitotta ezt a szent kaput, és elment a börtönbe, és hogyha majd egészségi állapot engedi, akkor biztos, hogy az év folyamán még több ilyen lehetőséggel is élni fog. Most azonban hallgassunk újra egy kis zenét, mert ez a fejezet is véget ért. Kedves hallgatók, a remény jeleit, ahogy a Szent Atya sorolja, a következő olyan, ami talán nagyon aktuális, méghozzá a Szent Atya számára is. Ugyanis, hát mindegyik az volt természetesen, de az a mostani, amit most következik, a 11. pont, ez mondhatjuk, hogy most tényleg a Szent Atya számára is nagyon fontos. A remény jeleit kell küldenünk az otthonukban vagy a kórházban fekvő betegeknek. És akkor innen a Szent István Rádióból is rendszeresen imádkozunk a Szent Atyáért. A plébániai közösségeinkben is szentmisét is mutattunk be a gyógyulásáért, legalábbis a Servita templomban. Tehát igenis, most a Szent Atya maga is a betegségnek a nehéz keresztjét hordozza. Nem most kezdődött, tehát korábban is gyengélkedett, betegeskedett, csak ugye most azért egy akutabb helyzet lépett föl, és most így gondolunk a Szent Atyára, hogy ő is a maga betegségével a remény jelei lehetnek, illetve hát hozzájuk kell elvinni a reményt. Szenvedésük nyerjen enyhülést az őket látogatók közelségétől és a tőlük kapott szeretettől. Most nyilván a Szent Atyához speciál nem tudunk elmenni, mert jól el van zárva a látogatók elől. Nem is így kell. Az imádságainkkal azzal bőségesen ki tudjuk iránta mutatni a szeretetünket, viszont amikor már helyi szinten vagyunk, tehát itt a saját ismerőseink, rokonaink, barátaink körénél, ott nagyon fontos, hogy amikor tényleg betegséggel küszködnek, akkor mi számukra is a remény jelei legyünk. Megérezzék a szeretetünket, illetve a szeretetünktől azt az enyhülést, amit tényleg a szeretet tud adni az embernek. Az irgalmasság cselekedetei egyben a remény cselekedetei, melyek hálát ébresztenek az emberi szívben. És ezt a hálát kell nekünk megcélozni a beteg testvéreinken keresztül. Nem az, hogy nekünk legyenek hálásak, hanem legyen hálás az Istennek azért, hogy a nehéz helyzetében, a betegségében van valaki, aki gondot visel rá, aki figyel rá, aki törődik vele. És természetesen a Szent Atya tudja, hogy ez nem csak a betegekre vonatkozik, hanem ugyanúgy az őket szolgálókra is, és ezért folytatja így: éreztessük meg a hálát az összes egészségügyi dolgozóval, akik nem ritkán nehéz körülmények között a betegek és a legelesettebbek gondos ápolásával teljesítik küldetésüket. A minimum egy köszönet, amit meg kell tennünk. Néhány héttel ezelőtt volt itt Egerben a Servita templomban a betegek világnapja, ahol az érsek főpásztor volt, aki a Szent Misét bemutatta, és több atyával együtt a betegek szentségének a közösségi kiszolgáltatását is végezte, és erre a Szent Misére nem csak a betegek voltak meghívva, hanem meg voltak hívva a kórházi dolgozók, alkalmazottak, orvosok, ápolók, stb. Árvai Zoltán atyán keresztül, aki ugye Egerben a kórház lelkész, és a főpásztor ki is fejezte a köszönetét ezen személyeknek, hogy végzik ezt a mindennap, sokszor nagyon nehéz, sokszor fizikailag is nehéz, de mindenképpen lelkileg is nagyon nehéz feladatot, hiszen aki folyamatosan betegek között van, az annyira megtapasztalja az emberi elesettséget, az emberi gyengeséget, és neki minden nap meg kell újulnia ahhoz, hogy a következő nap újra jó szándékkal, lelkesen tudjon menni és végezze a szolgálatát. Úgyhogy igenis, mi nagy hálával tartozunk az összes egészségügyi dolgozónak, akik a hivatásuknak érzik azt, hogy beteg embertársaikat szolgálják. Azokra is figyeljünk, folytatja a Szent Atya, akik különösen nehéz körülmények között gyengeségeikkel vesződve élnek, különösen, ha olyan betegségben vagy fogyatékosságban szenvednek, amely jelentős mértékben korlátozza önellátásukat. Tehát most kiléptünk a kórházaknak a falai közül, és a Szent Atya azokra hívja föl a figyelmét, akik betegségük vagy gyengeségük miatt rászorulnak a fele barátaiknak a szolgálatára. Akik nem tudják magukat ellátni, hogy ne maradjanak segítség nélkül. Eszünkbe juthat a béna ott a Betesda fürdőben, ahol azt mondja, nincs emberem, aki segítene, hogy nekünk olyanokká kell válnunk, akik az ilyen embereknek az ügyét fölkarolják, hogy legyünk az embereik, amennyire a környezetünkben ilyen embereket látunk, velük találkozunk, akkor tényleg a legjobb szívvel legyünk számukra a remény jelei a szolgálatainkkal. És akkor még egy rövid pont, ami még belefér az időnkbe, ez már a 12. pont, és a remény jelei, ugye láthattuk a békét, aztán a gyermekáldás fogadását, aztán a fogvatartottakat, a betegek, és most a következő, amire a Szent Atya kitér, ezek lesznek a fiatalok. A remény jeleire azoknak is szükségük van, akik önmagukban a reményt képviselik a fiataloknak. Tehát ők a remény, és azt mondja a Szent Atya, hogy mégis szükségük van a remény jeleire nekik is. Miért? Ők sajnos gyakran látják, hogy álmaik szerte foszlanak. Nem ábrándíthatjuk ki őket. Az ő lelkesedésükre épül a jövő. Megint megjelenik a lelkesedés szó. A Szent Atya ezt szereti. És fontos tehát, hogy a fiatalokat nem szabad elkedvetleníteni. Jó látni, amint energiákat szabadítanak fel, például amikor felgyűrik ingujjukat, és önként részt vesznek katasztrófák, vagy társadalmi bajok elhárításában. Igen, tehát a fiatalságban megvan ez az erő, és végzik is, ezt a Szent Atya konstatálja. De szomorú reménytől megfosztott fiatalokat látni. Amikor pedig a jövő bizonytalan és az álmok számára áthatolhatatlan, amikor a tanulás kilátástalan, s a munka vagy a kellően stabil foglalkoztatás hiánya a vágyak kioltásával fenyeget, a jelent elkerülhetetlenül búskomoran és unalommal élik meg. Tehát amikor a fiatalok előtt nincs perspektíva, tehát amikor kilátástalannak látják a jövőt. De itt azért álljunk meg egy pillanatra, mert itt azért van propaganda is. Tehát a fiatalokat nagyon könnyen félre lehet vezetni, és nagyon könnyen le lehet törni a bennük lévő vágyakat, a bennük lévő lelkesedést, hogyha az ember elkezdi nekik súlykolni, hogy úgysem fog sikerülni, úgysem jutsz be, úgysem vesznek föl, és így tovább, akkor még anélkül, hogy megpróbálnák, már elveszi a kedvüket. Tehát a fiatalokat biztatni kell, reményt kell bennük ébreszteni. Majd, hogyha bekövetkezik valami, ami nem úgy alakult, ahogyan ők szerették volna, akkor elég lesz majd akkor szomorkodni. De ne erősítsük bennük a reménytelenséget, hogy nincs jövő, itt úgyis fölösleges kár. Tehát annyi ilyen károgú hangot hallani, sajnos itt a magyar médiumokban is, hogy mennyire kilátástalan itt a jövő. Hát nem kilátástalan a jövő, a jövőt azt mi magunk is tudjuk alakítani. Ha eleve így indulunk neki, akkor tényleg kilátástalan. De amíg van kísérletező szellem, van próbálkozás, amíg az emberben van lelki erő, addig igenis van mit kezdeni a jövővel kapcsolatban. És ne engedjük, hogy búskomorak és unalommal élők legyenek. Hát talán most már valamivel csökkent, de néhány évvel ezelőtt ez az emos mozgalom. Tehát amikor feketébe látták a világot, és feketébe öltöztek, és tehát nagyon aranyosak egyébként, kedvesek, csak hát annyira reménytelenek. Hát pont ezeket az embereket kell nekünk reménnyel telivé tenni. És akkor a Szent Atya hozza a felmerülő lehetséges problémákat. A drogok illúziója, a normaszegés kockázata, hát ez a bűnözés, a pillanatnyi örömök keresése, bennük másoknál jobban zavart kelt. Elrejti az élet szépségét és értelmét, sötét mélységekbe taszítja, és önpusztító cselekedetekre készteti őket. Ezért a jubileum legyen alkalom arra, hogy az egyház lendületet adjon nekik. Megújult szenvedéllyel vegyük gondjainkba a gyermekeket, a diákokat, a jegyeseket, a fiatal nemzedékeket. Legyen közel a fiatalokhoz, akik örömet és reményt jelentenek az egyháznak és a világnak. Tehát a Szent Atya egy nagy buzdítást mond. Karoljuk fel őket. Mi adjunk nekik reményt, és mi buzdítsuk őket. Egész biztos, hogy azért itt a különböző programok, amelyek a jubileumi szent évben megvalósulnak, azok közül egy csomó olyan, ami ténylegesen a fiatalokat célozzák meg, a fiatalokat, vagy külön minisztránsokat, vagy a fiatal jegyeseket, és így tovább, és ezt a Szent Atya szándéka szerint tényleg nagy publicitással kell csinálni. Minél több fiatalhoz eljusson a reménynek ez az üzenete, mert hogy pontosan ők lesznek azok, akik a reményt tovább tudják vinni. Tehát ők lesznek az egyháznak és a világnak a reményei. És ezzel be is fejeztük ezt a 12. pontot is, és majd folytatjuk még, hogy a Szent Atya mikre hívja fel a figyelmet a Szent Évvel kapcsolatban. A mai műsorunk azonban lassan véget ér, úgyhogy elköszönök a kedves rádióhallgatóktól. Mindenkinek szép, békés éjszakát kívánok. Aki aludni tér, annak szép álmokat, aki még a Szent István Rádiót hallgatja, azoknak pedig jó vételt, dicsértessék a Jézus Krisztus.